Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774. svát hó 26-a, a polgári naptár szerint 2014. január 26-a vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Shimon Peres államelnök részt vesznek a davoszi konferencián. Cipora Livni, igazságügyi miniszterasszony képtelen megmagyarázni a nagyvilág számára az Eretz Iszrael ideológiáját. Izraeli-francia együttműködést írtak alá, melynek keretében műholdat fognak a közeljövőben fellőni. Híreink után Keller Tibor történész, fotográfus sorozatából hallhatnak egy újabb részletet. És most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Shimon Peres államelnök részt vesznek a davoszi konferencián. Netanyahu és Peres beszédet tartottak a gyűlésen. A kormányfő találkozott számos ország vezetőjével, és gazdasági kapcsolatok tovább erősítéséről tárgyalt. A kormányfő elindulás előtt néhányan az izraeli médiában kritizáló cikkeket jelentettek meg Netanyahu davoszi részvétele ellen. A bíráló hangok azonban gyorsan elhallgattak, amikor Shimon Peres államelnök is bejelentette, hogy ő is részt fog venni a davoszi kongresszuson. A davoszi kongresszus izraeli szempontból egyik legzavarbejtő pillanata, egy eseménye az volt, mikor Cipora Livninek a furcsa kijelentése, miszerint az igazságügyi miniszterasszony közölte, hogy képtelen megmagyarázni a nagyvilág számára az Eretz Iszrael ideológiáját, eszméjét, vagyis azt, hogy Izrael milyen alapon építkezik Júda és Szamária területein. Számos hírmagyarázó kisé furcsált a Livni eme nehézségét, mint Eitan és Sara Livni, az Écel szabadság harcosainak leszármazottja, biztos, hogy szüleitől hallotta az ezzel kapcsolatos magyarázatot. De nem is kell visszamenni a szülői házig, Livni maga, legalábbis a politikai pályájának elején, a Likud párt egyik harcos tagjának számított, és akkor érdekes módon jól meg tudta indokolni, hogy miért van joga Izraelnek, Júdeára és Szamáriára. Izrael ugyanazon a jogon tart igényt Júdeára és Szamáriára, mint Tel Avivra vagy Herceliára. Ezek a területek a zsidó nép történelmének szerves részei és formálói. A zsidó nép élt itt folyamatosan, a zsidó állam függetlenségének megszűnése után sem szakadt meg ez a láncszem, dacára az üldözéseknek és megkülönböztetéseknek. Itt folyamatosan éltek a zsidók és az ország, különösen Galilea, Júdea és Szamária, na és persze Jeruzsálem, tele van ezzel bizonyítékokkal. A zsidó nép a diaszporában 2000 éven keresztül imádkozott a Szentföldre való visszatérésért, a zsidó államiság felújításáért. A népszövetség tagjai hosszas vizsgálat után meggyőződtek arról, hogy a zsidók követelése jogos, és a zsidó nemzeti otthon felállítását határozták el 1922-ben, mely határozat értelmében nem csak Júdeát és Szamáriát, hanem a mai Jordán királyságot is a zsidó állam részesének kellett volna lennie. A Sanremói határozat a mai napig érvényes, akárcsak az európai határok véglegesítése, melyet szintén ezen az 1922-es ülésen érvényesítettek. A Hamas terrorszervezet kamerákat szerelt fel a mecsetjeire és víztornyaira, hogy többek között az izraeli felség területen mozgó járőrözők, katonai járőrök mozgását követhesse, illetve a kerítéshez közel fekvő A határkerítéshez közel fekvő zsidó falvakat lefényképezze. A Hamas, amióta az egyiptomi oldalon az egyiptomi hadsereg szinte teljes egészben felszámolta a Hamas csempész alagútjait, a terrorkormány most az alagút rendszer kiépítését az izraeli oldalra tette át. Az izraeli biztonsági szervek közlése szerint legalább egy tucat ilyen alagútrendszer már létezik az izraeli-gázai határ alatt. Egy jól kiépített alagút kiásása körülbelül 2 millió dollárba kerül egyébként. Ezen kívül a Hamas terrorkormány folytatja a hosszú hatósugarú rakéták beszerzését, illetve gyártását. Az iszlamisták régi bevált szokása szerint rakéta kilövő bázisokat mecseteke és iskolák mellett állították fel. Ezen kívül a rakéta arzenáját a Hamas civilek által lakott negyedekben, épületekben raktározza, hogy ezzel is megnehezítse a fegyverarzenál elpusztítását. Eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor történész-fotográfus sorozatából hallhatnak egy újabb részletet.
Einstein előadása után Teller kifakadt. Csak most látom, milyen buta vagyok. Rémülten néztem a körülöttem élő felnőtteket, legtöbbjük nem szerette a munkáját. Egyre erősebben érlelődött bennem a gondolat, hogy nem akarok olyan fásultan és unalmasan élni, mint amilyennek kevés kivételével a legtöbb felnőttet láttam. Jegyezte fel Tellerede a felnőttekről alkotott véleményét még pálya választása előtt. De ez az idő rohamosan közeledett. Befejezte tanulmányait a Trefort utcai mintagimnáziumban, határoznia kellett. Az akkori törvények értelmében a numerus clausus idején nehéz döntés előtt álltak a szülei is. A zsidók egyetemi felvételét az új törvények korlátozták. Kétséges volt, hogy Ede a Budapesti Tudomány Egyetemen folytathatja-e tanulmányait. Édesanyja Ilona természetesen szerette volna, ha fia Budapesten marad, de Ede és édesapja másképp határozott. Az erősödő antiszemitizmus is befolyásolta döntésüket. 1926. január 1-én az ifjú egyetemi hallgató elhagyta szülőföldjét, és Karlsruhe felé vette útját. Vegyészmérnöki diplomát akart szerezni, de nem sokáig koptatta a Karlsruhe városában az egyetem padjait, úgy határozott, hogy Münchenben folytatja tanulmányait a fizikai fakultáson. A katedra élén akkor a neves professzor Arnold Sommerfeld állt. 1928 tavaszán Tellerede Münchenbe költözött. Edének egyik jó barátja Harkányi Ede volt. Húgához, Mária Augustához, akit mindenki Micinek becézett, Telleredét szoros szálak fűzték, kamaszkori szerelem vontakozott ki közöttük, amely Ede távozásával nem szűnt meg. Sőt, fokozódott. A távolság csak növelte egymás iránti vonzódásukat. Ede hétvégeken szeretett kirándulásokat tenni, 1928. július 14-én villamoson igyekezett a müncheni vasútállomásra. Gondolatai azonban máshol jártak, és nem szállt le ott, ahol kellett volna. Amikor észrevette tévedését, leugrott a mozgó szerelvényről. Később csak arra emlékezett, hogy a villamos elrobogott, ő kiesett az úttestre, és nem képes felállni. Még azt is látta, hogy kis távolságban hever a bakancsa, azután elvesztette eszméletét. A kórházban tért magához, sajnos nem csak a bakancs esett le a lábáról, valamivel a boka felett vágta le a villamos Ede jobb lábfejét. A családot a kórház értesítette a tragédiáról, a szülők és Ede nővére Emmi azonnal hozzá siettek. Később protézist műlábfejet kapott. Ede azonnal levelet írt Micinek, amelyben közölte vele, hogy sajnos, miután egy életre nyomorékká vált, bárhogy fáj, nem kötheti őt magához. Mici válasza rövid volt. Semmi sem változott közöttünk. A két nagy lélek és ember szerelmében a rokkantság nem képezhetett akadályt. Ennek néhány évtized múlva személyes tanúja is voltam, amikor a múlt század 90-es éveiben találkoztam velük a Tel Avivi Hilton szálló egyik külön termében. 1928 őszén Telerede Lipcsébe utazott. Ott folytatta tanulmányait Werner Heisenberg irányítása alatt. Teller baráti viszonyban volt a professzorával, mindössze 7-8 év korkülönbség volt közöttük. Szabad idejükben gyakran pingpongoztak együtt. Egy későbbi időben Heisenberg professzor nyújtotta Tellernek a diplomáját. Ugyancsak itt, Lipcsében ismerkedett meg egy másik európai hírességgel, Karl von Weizsäckerrel, Heisenberg egy másik tanítványával. Werner Heisenberg gyakran élvezte két tanítványának intellektuális csatáit, amely néha kiterjedt a fizikán túli területekre is. Teller egy középosztálybeli magyar zsidó család sarja, míg Weizsäcker egy keresztény, porosz, arisztokrata leszármazottja volt, aki még szimpatizált is az akkor emelkedőben lévő nemzeti szocializmus elveivel. Weizsäcker apja később diplomataként szolgálta Hitlert Olaszországban. A nyugati civilizáció szerencsére ő mentette meg Róma városát az újkori pusztulástól, azzal, hogy a német visszavonulás idején Rómát nyílt várossá deklarálta, ahol tilos hadműveleteket folytatni. Róma nyílt város címmel Rossellini filmet is készített a témáról. Ennek ellenére az úgynevezett Wilhelmstrasse-i perben a diplomata Weizsäckert 5 havi elzárásra ítélték. Szabadulása után rövid idővel meghalt. Másik fia, Richard von Weizsäcker, a II. Világháború után a Német Szövetségi Köztársaság elnöke lett. Izraeli látogatása alkalmával Tel Avivban őt is sikerült lencse végre kapnom feleségével együtt. Még egy érdekes kör bezárult. A két jó barát idő múltával ismét összekerült a Göttingeni és a Kopenhágai Egyetemen. Nyomukba eredve mindkét várost megismertem, sokat fotóztam ezeken a helyeken európai barangolásom alkalmával. Göttingen egy csodálatos, különleges város. A vasútállomástól kiinduló főutca, amely a városközponthoz vezet, tele van műemlékekkel, emléktáblákkal. A Grimm testvérek lakóházától Gauss, a matematikus házáig világhírű emberek lakhelyeiről vagy ideiglenes ott tartózkodásukról tájékoztatnak ezek az emléktáblák. A tudomány és kultúra világának legragyogóbb elméi fordultak meg itt. Ez a város Németország legjelentősebb egyetemi központja. Tellerede egy alkalommal Berlinbe, a Vilmos Császár intézetbe rendezett tudományos szemináriumokat látogatta. Mai neve az intézetnek Max Planck intézet. Ekkor találkozott első ízben Einsteinnel, és ugyancsak ekkor kezdődött hosszantartó barátsága a halkszavú, nemesen gondolkozó zsenivel, a Tellernél 6 évvel idősebb Wigner Jenővel. Einstein előadása után Teller kissé szomorúan félrehúzódott a hallgatóságtól. Hozzálépett Wigner, és megkérdezte, mi baja van. Semmi különös, válaszolta, csak az, hogy ritka buta ember vagyok. Ó, mondta erre Wigner, a butaság gyakori emberi tulajdonság. Ez kicsit felvidította Tellert, ez a mondás később családi körben is elég gyakran elhangzott, amikor Teller arra tanította gyermekeit, hogy az átlag ember leggyakoribb tulajdonsága a butaság. Zárójelben Istenek humora. Később Tellerede ezt a gondolatot továbbfejlesztve úgy emlegette, hogy nem csupán a tudás továbbadása élvezett, de a nem tudás másokkal való megosztása is komoly vigaszt nyújt.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 11-16, Tel Avivban is Haifán 14-17, Beersheván 11-20 és Eilaton 13-23 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Jerusalem.